jó reggelt kívánok nektek. Remélem, ti is örültek a tavaszi napsütésnek, én alig vártam. Nagyon örülök, hogy jó idő van végre. És végre itt is jó idő van belül, vagy kicsit jobb idő van. A reggeli hőmérséklet jelentés az hány fok volt? 16 fok volt, úgyhogy azóta csak folyamatosan melegszik a terem. Már 19? Hú, vigyázzatok, kabátokat vessétek le, nehogy valaki leizzadjon nagyon. Szóval a kemény téli napok után úgy tűnik, hogy kiengedett a terem is, meg reméljük a szívünk is, és Isten áldást ad nekünk. Azt az igét szeretném nektek újra felolvasni, amit már hetek óta újra és újra elolvasunk, a római levélnek az első néhány versét, és ebben fogunk most is tovább menni egy kicsivel. Tehát római levél első versétől, Pál apostol ezt mondja: Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódjától származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadása által Isten hatalmas fiának bizonyult, és ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevét hitre és engedelmességre hívjuk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztusnak az elhívottai. Nos, hát ennek az igének az alapján az elmúlt hetekben beszéltünk arról, hogy Pál apostol azzal kezdi ezt a levelet, hogy én Pál, Jézus Krisztus elhívott szolgája, és az első részben emlékeztek rá, beszéltünk arról, hogy ki vagyok én. Tehát Pál nagyon jól be tudta azonosítani magát, tudta, hogy ő kicsoda, mint ember, tudta, hogy kicsoda, mint elhívott ember, kicsoda, mint Istennek a szolgája. És beszéltünk egy kicsit arról, hogy Istentől ajándékba kapunk egy stabilitást, egy önbecsülést, aztán az én képünkhez még szükséges az is, hogy bizonyos sikerek érjenek el bennünket, emberi szinten ez fontos, de a legfontosabb dolog az, ha valaki Krisztusban van, vagyis a királynak a gyermeke lesz, Isten gyermekévé válik, akkor ez adja a legnagyobb stabilitást az embernek az életébe, és hogyha ez ott van, akkor ez segít abban is, hogy akár nagy sikerek, vagy nagy kudarcok, vagy nehézségek közepette is az ember stabilan tudja élni az életét, mert Krisztusban lenni az a stabilitást jelent, az áldást jelent, az örömöt jelent, és megtartó erőt jelent mindenképpen. A múlt héten beszéltünk arról a folytatásban, hogy mi a feladatunk, hiszen Pál nem csak azt mondja, hogy ki vagyok én, hanem azt is elmondja, hogy mi az ő feladata, és beszéltünk a feladatunkról, és amit itt láttok a képen, ezt láttátok az elmúlt hetekben is, ezt mondja Pál apostol, hogy Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, hitre és engedelmességre hívjunk föl minden népet. Emlékeztek rá, hogy én beírtam saját magamat is, próbáltam beazonosítani, hogy én ki vagyok. Tehát magamra nézve ez így hangzik, hogy Durkó István, Krisztus Jézus szolgája, elhívott pásztor, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse az evangéliumát, és az, hogy hol, hogyan, kinek, és milyen körülmények között, az egy következő dolog. És hát itt van a terészed, ahová beírhatod a nevedet, hogy ki vagy te, és milyen elhívásod van, Isten mit bízott rád, mi az a küldetés, amiben te elindultál, vagy még nem indultál el, vagy már régóta teszed. És az, hogyha ezt be tudod azonosítani, hogy ki vagy te, és mi a te küldetésed, hogy hol, hogyan és kinek, és milyen módon bontakozik ki ez a szolgálat, hát ez már egy következő kérdés, illetve a mai napunknak a témája. Ugyanis ma én arról szeretnék beszélni, hogy ez a hol, hogyan, kinek, stb. Ez hogy fog megvalósulni. Vagyis amikor valaki keresztényként éli az életét, és fontos neki az, hogy engedelmeskedjen Istennek, fontos az, hogy a küldetése megvalósuljon, szolgálatban legyen, akkor felvetődik az a kérdés újra és újra, igen ám, de mit akar velem Isten, vagy hova kell mennem, vagy mit kell csinálnom ma, mire mondjak igen, mire nemet. Vagyis magyarul az Istennek a kijelentései, az Istennek a vezetése hogyan működik a teljesen az én életemben. Ugyanis amikor Isten ránk bíz egy küldetést, egy feladatot, akkor nem csak egy ilyen megbízó levelet ad át, és akkor azt mondja, hogy sok sikert hozzá, és majd a végén majd odaállsz a színem elé, és megnézzük, hogy sikerült, vagy nem sikerült, hogy jó eredményt értél el, vagy rossz eredményt, hogy ez csak 20%-ot ér az egész, vagy 90%-ot. Tehát nem így működik a dolog, hanem Isten, amikor megbíz bennünket különböző dolgokkal, szolgálatokkal, elhívással, küldetéssel, akkor Isten azt mondja, hogy indulj el. Emlékeztek, hogy Jézus a misszió parancsban mit mondott? Hogy én veletek leszek minden napon a világnak a végezetéig. Tehát nem egyedül megyünk ebben a küldetésben, és görcsölünk, és próbálunk valami jó eredményeket elérni, és majd az Istennek végén bemutatni, hogy hát ennyi sikerült, és akkor nézzük meg, hogy ez mennyit ér. Hanem Krisztus velünk van minden napon a világ végezetéig, vagyis egy ilyen mennyei vezetés alatt csináljuk ezt az egészet. Tehát amit Isten mond, azt tesszük. Ahogy Isten vezet bennünket, úgy működik a keresztény életünk, ez a leghétköznapibb, legapróbb dolgoktól kezdve, a legnagyobb, legszentebb dolgokig. Tehát mindenben egy ilyen mennyei vezetés alatt állunk, vagy isteni vezetés alatt állunk. És én ma arról szeretnénk beszélni, hogy ez a mennyei vezetés, ez hogy nyilvánul meg, vagy hogy tudjuk megérteni az Istennek a vezetését és az akaratát. Van egy jó kis történetem, ez valamikor a múlt század elején történhetett Magyarországon. Arról szól ez a történet, hogy egy ilyen falusi iskolában tanítják a gyerekeknek a hittanórán a Bibliának az alapigazságait, a hegyi beszédnek az alapigazságait, és hát a tanító azt tanítja a gyerekeknek, hogy azt tanította Jézus Urunk, hogy ha téged megütnek a jobb felül, akkor tartsd oda a bal oldaladat is, és hát így kell elviselni a nehézségeket, mindent, és hát ezt próbáltam magyarázni a gyerekeknek, hogy működik ez az egész a gyakorlatban. És amikor az egyik gyerek hazament, akkor elmondta az apjának, hogy hát mit tanultak az iskolába, és az apja teljesen föl volt háborodva, hogy mit képzel ez a tanító, hogyha ilyen hülyeségekre tanítja a gyereket, tehát az én gyerekemből nem lesz semmi. Tehát ez egy szerencsétlen gyerek lesz, akit mindenki ki fog használni, mindenki meg fog alázni, hát ez így nem fog működni. És másnap fölháborodottan visszamegy a szülő, az apuka, a tanítóhoz, aki ott a falusi iskolának az udvarán várja a gyerekeket, gyülekeznek a gyerekek. A mérges apuka meg vonul befele, és megy oda a tanítóhoz, és kérdezi tőle, hogy kedves tanító uram, ismeri a Bibliának azt az alapigazságát, hogyha megütnek jobb oldalon, akkor tartsd oda a bal felületet is, és ismeri ezt, azt mondja, persze, ismerem, és akkor egy jó nagy pofont lekevert neki. És amikor a tanító így kezdett magához térni, akkor megkérdezi tőle, hogy azt is ismeri, hogy akkor másik oldalt is tartsa oda, és akkor a tanító csak néz, kap egy másik oldalról is egy nagy pofont, és hát a tanító nem tudja, hogy pontosan mit csináljon ilyenkor, és közben kapcsol, és akkor azt mondja, hogy kedves uram, és azt is tudja, hogy a Bibliában is le van írva, hogy amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérjenek nektek is, és erre visszaadta a pofont, és akkor elkezdtek így ütésváltásba egy pofon innen, egy pofon onnan. És akkor próbálták valami igeversekkel is biztos alátámasztani az igazságokat. És a történetnek a lényege az, hogy az érdekessége az, hogy a falunak az egyik ilyen birtokosa vagy földbirtokos pont a kocsijával ott ment az iskola előtt, és látta, hogy az udvaron hát kisebb atrocitások történnek, és a szolgáját, vagy a kocsis gyorsan leküldte, hogy szaladj már be, nézd meg, hogy mit csinálnak ezek. És ott a kocsis odament, megkérdezi a gyerekeket, akik csak ott figyelték, hogy mi történik, hogy miért verekszenek itt, és a gyerekek csak annyit mondtak, hogy hát a Biblia alapigazságait próbálják egymásnak elmagyarázni. Szóval hát így is lehet kommunikálni, hogy a Biblia alapigazságait így elmagyarázni, akár egymásnak is. És sokszor szerintem keresztények olyan hibába is beleesnek, hogy úgy gondolják, hogy Isten is ilyen erővel próbálja az igazságait bebizonyítani nekünk. Istennek van hatalma, Istennek van ereje, Isten bármit megtehet, de alapvetően az Istennek a kommunikációja az egy világos, egyszerű beszéd. Pofon nélkül, erőszak nélkül, mindenféle atrocitás nélkül, egyszerűen csak kijelenti Isten az akaratát, és be akarja mutatni nekünk, hogy mit kell tennünk, vagy hogyan kell élnünk. Nos, tehát Istennek a kijelentéséről hadd mondjak néhány szót. Amikor olvasok a Bibliát, a Biblia legelső lapjain már arról olvasunk, hogy Isten elkezd kommunikálni, Isten elkezd beszélni. Isten, amikor megteremti a világot, akkor a szavával teremti meg a világot. Tehát kimond valamit, és megtörténik. Ez azért lehetséges, azért működik, mert az Isten szava az energia, az hatalom. Tehát amit ő kimond, az működik. És ez az erő és ez a hatalom létrehozza az egész világ mindenséget, és egyszerűen működőképessé teszi. Ez egyébként, hidd el, hogy veled is így van, tehát azt mondja a Biblia, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert. Tehát rengeteg isteni tulajdonsággal rendelkezünk mi emberek. Persze ez torzult a bűn miatt, de mégis így van, hogy rengeteg isteni tulajdonsággal rendelkezünk. És ne felejtsd el, hogy a te szavad is hatalom és energia. Tehát amikor te kimondasz valamit, azzal hatást gyakorolsz. Persze nem fognak csillagok keletkezni, vagy nem fog az univerzum átalakulni, amiatt, mert te mondtál valamit, vagy én mondtam valamit, de alapvetően a szavaink azok erőt hordoznak. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy érdemes erre odafigyelni, mert élet és halál van a szónak a hatalmában, vagy a beszédnek a hatalmában. Tehát amikor beszélünk, kimondunk valamit, ezzel tudunk építeni, tudunk előre mozdítani valamit, vagy tudunk bátorítani embereket, meg tudunk tönkretenni, megalázni embereket, vagy akár egyszerűen embereknek az életét kioltani. Tehát a szónak a hatalma az óriási. Na most térjünk vissza azért az Isten szavához. Tehát a Biblia azzal indul, hogy Isten kommunikál, Isten kijelent valamit, és megteremti ezt az egész világot. És azt látjuk utána, hogy a Biblia nagyon sokat beszél Krisztusnak a szolgálatáról, Krisztusnak a földi áldozatáról, kereszthaláról, stb. És azt mondja a Zsidók 1:2, hogy ezekben a végső időkben, amikben mi élünk, tehát az új szövetség időkben, az Istennek a legfontosabb kommunikációja, hogy a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindeneknek, aki által a világot teremtette. Tehát az Istennek a kommunikációjában az egyik legnagyobb és leghatározottabb és legkülönlegesebb üzenet az, hogy Krisztus eljött erre a világra. És ami Jeruzsálemben történt 2000 évvel ezelőtt, hogy ő meghalt a világ bűneiért és aztán föltámadt, tulajdonképpen az Istennek ez a leghatalmasabb kiáltása a világ felé, vagy a leghatalmasabb bátorítása a világ felé, az ember felé. És az utolsó időkben az atyának ez a legnagyobb üzenete. Aztán a Bibliában arról is olvasunk, hogy az Atya a Szentlélek által, vagy a Szent Szellem által folyamatosan kommunikál hozzánk, hiszen elküldte erre a földre a hívő emberekben, a keresztény emberekben, újjászületett emberekben a Szent Szellem ott működik, és kijelentéseket ad. Azt mondja János 14:26, hogy a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Tehát amikor éljük az életünket, és az a kérdés, hogy a küldetésünkben hogy tudunk egy következő lépést megtenni, az életünket hogy kell szervezni, egyszer mit kell tenni és mit nem kell tenni, akkor számíthatunk az Istennek a kijelentéseire, amit a Szentlélek által egyszerűen vezet és mond nekünk valamit, vagy letilt valamit, és azt mondja, hogy ne, valamiben bátorít, hogy igen, és menjél. És egy harmadik, hogy az Atya, az Isten, az ige által, a kijelentett kinyilatkoztatás által, a Biblia által szól hozzánk, és ez a hatalmas nagy kijelentése Istennek, ami a Biblia, ami ott lehet a kezünkbe, azt mondja erről 2 Timóteus 3:16, hogy egyrészt az Istentől ihletett, tehát az Istennek a szava, az Istennek az üzenete, ez nem több és nem kevesebb, ezért nagyon nagy tekintély a Biblia. És hogy ez jó arra, hogy tanítson bennünket, jó a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, vagyis hogy Isten tudjon az eszközön keresztül, az igén keresztül egyszerűen vezetni téged és engem. Valószínű, hogy aki keresztények vagytok, ez nem volt új dolog, amit eddig elmondtam. De fontos látni az Isten kommunikációjában, hogy Jézus Krisztus által, a Szentlélek által és az ige által szól alapvetően. Azt mondja Ézsaiás 65:24, hogy mielőtt kiáltanának, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. Pár évvel ezelőtt a mosógéphez kellett venni egy alkatrészt, és én nem vagyok nagy mosógép szerelő szakember, vagy abszolút nem vagyok ezt, tehát nem értek igazán hozzá. És elmentem az egyik szakszervizbe, ahol annak a márkának a dolgait árulták, és bementem ebbe az üzletbe. A pultnál ennek a kedves úrnak próbáltam elmagyarázni, hogy a mosógépnek melyik része és mi az, és hogy mozog meg, nem tudom, hogy mire lenne szükségem. És alig tudtam kifejezni magam, mert fogalmam nem volt, hogy mi a szakkifejezés annak a valaminek, ami szétesett a mosógépbe. És amíg ott makogtam, meg magyaráztam neki, hogy mi kell, egyszer csak úgy kitette a pultra, és azt mondja, erre van szükség. Ja, igen, ez, amit szétment. Na most tulajdonképpen az Istennel kapcsolatban is, amit itt az Ézsaiás 65:24-ben olvasunk, valami ilyesmi. Hogy jövünk Istenhez, elmondjuk Istennek, hogy Uram, ez a kérdésem, ez a nehézségem, ez fáj nekem, vagy ez a reménységem, vagy ezt szeretném, vagy azt szeretném, de pontosan nem is tudjuk igazán kifejezni magunkat. És azt mondja a Biblia, hogy mielőtt még kiáltanánk, mielőtt még elmondanék valamit, vagy mielőtt tulajdonképpen hogy pont lenne a mondat végén, hogy elmondtam, és azt mondja, hogy ja, akkor értem, akkor most mehetünk tovább. Tehát Isten sokkal hamarabb tudja azt, hogy mi van benned. És sokkal hamarabb tud reagálni erre. De mégis az Isten várja azt, hogy imádkozzunk hozzá. Mégis az Isten várja, hogy kiáltsunk hozzá, hogy mondjunk neki valamit. Hogy kérjünk tőle, vagy hálát adjunk neki, vagy dicsőítsük a nevét, mert Isten vágyik a kommunikációra. És még egy ige, azt mondja a Biblia, hogy kiálts hozzám, és én válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. Ez egy óriási bátorítás. Az életemben néhányszor ez az ige úgy nagyon komolyan elém jött, hogy kiáltsak az Istenhez, mert ő valami újat fog most mondani, valami olyan dolgot, amit én eddig úgy nem volt benne a képbe, vagy el se tudtam volna gondolni. A Bibliában olvasunk Saul királyról, Izrael első királyáról, és hogyha valaki ismeri a történetét, az elhívásának a történetét, az úgy indul ez a történet, hogy az apjának a szamarai elkóborolnak, eltűnnek, és elküldi a kedves fiát és a szolgáit, hogy keressék meg a szamarakat. És ez a kalandos út, ez olyan érdekes lesz, hogy elindulnak szamarakat keresni, és mire visszaérkeznek, akkorára nem csak a szamarakat találják meg, hanem Saulból király lesz. Gondoljatok bele egy ilyen útba, hogy néhány szerencsétlen szamarat keresnek, és a végén az Istennek a kegyelme által, az Istennek a kiválasztása által a próféta azt mondja neki, hogy ne aggódj a szamarak miatt, azok is megvesznek, de ennél sokkal értékesebb van itt, hogy te leszel a király. Hát amikor az Istennek a kijelentéseiről beszélünk, akkor nagyon sokszor lehet erre számítani, hogy mi jövünk Istenhez valami kéréssel, ami számunkra biztos nagyon fontos, tehát ilyen szamaras témák, hogy valami eltűnt, ami nekem kellene, valami veszteségem van, valami kis nehézségem van, valami kis fájdalmam van, vagy szeretnék egy kicsit többet valamiből, és jövünk Istenhez, Uram, olyan jó lenne, hogyha ez meglenne, olyan jó lenne, ezt visszaadnád, vagy olyan jó lenne, hogyha valamiből több lenne. És amikor Isten ugye kegyelmét kiárasztja, akkor azt mondja, hogy ó, hát ne aggódj, emiatt ez meg lesz, és akkor itt van még olyan hatalmas nagy ajándék, amit föl se tudsz fogni. Hát ez az Istennek az ajándéka. És amikor az Isten kijelentéseiről beszélünk, akkor fontos, hogy mindezeket lássuk, hogy Isten, amikor kijelent valamit, mond valamit, akkor egyrészt téged azzal bátorítani akar, mindig valami többet ad, mint ami eddig volt, és hát eredményes és áldottá akar tenni téged. Nos, hát a kérdés az, hogy mikor hallottuk, hogy mikor halljuk az Istennek a hangját. Szoktad hallani az Úr hangját? A Szentlélek szokott szólni hozzád valamilyen formában? Nagyon fontos kérdés. Mert ha igen, akkor stabilan halad az életed előre, ha nem, akkor sokáig lehet szamarakat keresni, és nem az történik, ami Saullal, hogy megtalálja a szamarat, és még plusz áldást is kap, hanem sem a szamár, sem az áldás. Tehát ha nem halljuk az Isten hangját, nem halljuk a Szentlélek vezetését, nem érzékeljük ezt, valami miatt ez le van tiltva bennünk, bármi miatt is, akkor nehézségeink lesznek, akkor eltévedünk, akkor egyszerűen tudunk tájékozódni. Ha viszont halljuk a Szentléleknek a hangját, akkor meg nagyszerűen tudunk előre haladni. Most nézzük meg, hogy hogyan működik az Istennek a vezetés, és én két jelentős formáját szeretném elmondani most, amit Isten használ. Legalábbis, ahogy látom, ez a két jelentős dolog, ez 99%-ban a legtöbb embernek az életében ott van. Nem túl régen egyszer egy családnál voltam, együtt ebédeltünk velük, és az a család, apa, anya, gyerekekkel együtt ott volt mindenki, és beszámoltak arról, hogy azt tapasztalják, azt érzik, hogy Isten adott nekik egyfajta elhívást a szolgálatra. Készülnek is erre, de pontosan még nem tudják megfogalmazni, hogy mi, csak hogy úgy Isten úgy hívja őket, hogy menjenek mélyebb vizekre, elvezzenek ezen a területen. És elmondták azt, hogy abban a városban, ahol élnek, ott most már kialakult nagyjából az egzisztenciájuk, most már minden gyerek iskolába jár, az anyukának és az apukának is van normális munkája, szóval hogy kezdik jól érezni magukat ebben az egész családi életben, egzisztenciában, minden, mert ott normálisan működnek a dolgok, és hát ők úgy próbálják értelmezni az Istennek a vezetését, hogy biztos, hogy mivel Isten ezt mind megadta nekik, hogy itt most már minden rendben van, akkor biztos, hogy erre a városra koncentrálódik az ő elhívásuk, tehát a városon belül kell majd valamit tenniük. És ezeket úgy elmondták ennél sokkal részletesebben, hogy látják az Isten elhívását. És akkor úgy vártam, hogy mit mondanak még. Nem voltak benne biztosak, hogy ez biztos így lesz, csak ők erre gondoltak, hogy akkor itt az elhívás, itt egy ilyen missziós munka lesz, és a városra koncentrálódva. Szerintetek lehetséges egy ilyen? Isten oda visz valakit egy helyre, kialakítja a körülményeket, mindenki jó helyen van, mindenki komfortosan érzi magát, és akkor jön a küldetés, hogy akkor ezen keresztül működjön az Istennek az elhívása. Ez oké? Lehet ilyen? Hát lehet ilyen. Igen. Lehet ilyen, meg lehet az ellenkezője is, ahogy mondod. Tehát teljesen rendben van, hogyha Isten így vezeti őket. Én erre csak annyit mondtam nekik, hogy teljesen megértelek benneteket, és lehet, hogy tényleg Isten ebben tovább vezet benneteket, és meg fog áldani, és minden rendben lesz. De ha én ezt így értelmeztem volna 10 évvel ezelőtt, akkor soha nem jöttem volna Budaörsre. Ez csak az én személyes történetem, de gondolj bele, tehát amit te is mondtál, hogy ez vagy így van, vagy nem. Vagy így van, vagy nem. Vagy ez működik, vagy nem. Ezért nagyon fontos jól megérteni az Istennek a vezetését és az Istennek az elhívását. Most tehát nézzük meg az egyik oldalt. Azt mondja a Biblia, Példabeszédek 2:1-5-től, fiam, ha megfogadod mondásaimat és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre és szívből törekszel az értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed, mint azt az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincset, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Az Isten kijelentésének vagy kommunikációjának az egyik nagy csoportja, az tulajdonképpen ezzel foglalható össze, hogy keresd és kutasd az Istennek a bölcsességét, és amikor az Istennek a bölcsessége ott van a szívedbe, az értelmedbe, egyszerűen ez átjár téged, akkor ebből következik, hogy azok a döntések, amiket hozol, azok az Isten szerint való döntések lesznek. Tehát az isteni bölcsességnek a megértése, a szívünk bezárása, ez egy kulcskérdés. Olyan kifejezések vannak itt az igében, hogy zárd magadba, hogy figyelmesen hallgass a bölcsességre, szívből törekedj rá, tehát nem csak amikor kicsit ráérsz, akkor foglalkozol a témával, hanem hogy nagyon belső motiváció legyen, hogy a bölcsességet megértsd, kiáltsál hangosan, keresd az értelmet, keresd úgy, mint az ezüstöt, vagy úgy, mint az aranyat. Tehát mint egy drága kincset, ami mindennél többet ér. Mert hogyha ezt megtalálod, akkor azt ígéri az Isten igéje, hogy rájössz, hogy mi az igazi Isten ismeret. Vagyis rájössz arra, hogy Isten mit akar veled tenni. Tehát az Isten bölcsességének a megnyilvánulása az embereknek az életében egy nagyon stabil és nagyon világos isteni vezetést fog eredményezni. És nézzük meg, hogy működik ez. Salamon királyról azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor ő a királyi pozícióba került, akkor az első nagy Isten élménye az volt, hogy az Isten meglátogatta őt, és megkérdezte Isten, hogy mire van szükséged. És akkor Salamon azt mondja, hogy Uram, olyan nagy ez a nép, és én olyan fiatal vagyok még, olyan tanástalan vagyok még, annyira szükségem lenne egy igazi isteni bölcsességre, amit csak te tudsz nekem adni, hogy jól tudjam irányítani ezt a népet. És az Isten azt mondta, hogy megadom neked, sőt, ugyanazt élte át, mint Saul. Tehát sokkal többet adott neki, még gazdagságot, sikert, stb. Sok mindent adott még neki az Isten, de megadta neki ezt az isteni bölcsességet, ami az egész királyi szolgálatában sokszor megnyilvánult, és nagyon különleges módokon is megnyilvánult. Gondoljatok bele, hogy amikor a király ezt a fogadó óráját tartotta, és odajött a két asszony hozzá, akik veszekedtek egymással, az egyiknek a gyereke meghalt, és nem tudták eldönteni, hogy az élő gyerek akkor kié legyen. Amikor végighallgatta Salamon ezt a történetet, akkor nem azt mondta, hogy kérek egy kis időt, visszavonulok, 2 napig böjtölök, kérem az Úrnak a kijelentését, vezetését, és ha visszajövök, és elmondom nektek, hogy mit mondott az Úr, hogy kié valóságosan ez a gyerek, hanem végighallgatta őket, és elmond egy nagyszerű ilyen példabeszédet, és ezzel azonnal világosan kiderült, hogy ki a gyerek. Hogy ki az, melyik anya hazudik, kinek halt meg a gyereke, és ki a gyerek. Amikor az Istennek a bölcsessége ott van a szívedben, ott van az értelmedben, ez úgy átjár, akkor nagyon sokszor átélheted, megtapasztalhatod azt, hogy egyszerűen csak jön egy kérdés, jön egy élethelyzet, jön egy útalágazás, amiben dönteni kell, és akkor fogod magad is tulajdonképpen szinte természetesen, mint amikor a boltba vásárolsz, és oda nyúlsz a polcra, és leveszed, merre van szükséged, és nem szoktál mindenütt imádkozni fél óráig, hogy ebből vegyek, vagy abból vegyek. Tehát, hogy szinte természetesen az a bölcsesség, ami benned van az értelmedben, meg a szívedet átjárja, hozol döntéseket, és a döntések alapján működik az életed. Most úgy látjuk, hogy Salamonnál ez az isteni bölcsesség, ez élet-halál kérdésében is alkalmas volt dönteni. És ez a te életedben, meg az én életemben is így van, hogyha az isteni bölcsesség így meg tud nyilvánulni, akkor ez óriási stabilitást tud adni, és nagyon bátorrá tud tenni, hogy igenis az Isten azt mondja, és Isten vissza is fogja ezeket igazolni. Szóval, amikor az Istennek a bölcsessége megnyilvánul, akkor egyszerűen szinte gondolkodás nélkül természetesen jön belőled egy válasz, egy reakció, egy döntéshelyzet, ezt kell tenni, és az jó lesz. Mert az Isten bölcsessége nyilvánult meg. Azt mondja a Biblia, Példabeszédek 27.9-ben, az olaj és a jó illat vidámít, de a jó barát lélekből jövő tanácsa is. Ezt az igét azért szeretném kihangsúlyozni, mert itt egy ilyen kedves dologról van szó, hogy az olaj és a jó illat vidámít, tehát ilyen kellemes érzéseket ad az embernek, és azt mondja, hogy a barátnak a lélekből jövő, vagy a szellemből jövő tanácsa is ilyen, hogy fölvidámít téged. Vagyis ez is nem más, mint az Istennek a bölcsessége, hogy lehet, hogy én ezzel nem rendelkezem, de találkozok valakivel, egy kedves barátommal, és amit ő mond, tulajdonképpen egy ilyen profétai üzenetként elmond valamit, az a lélekből jövő tanács az engem meg fog vidámítani. Mert az Istennek a bölcsessége ott van az ő szívében, meg az ott van az ő életében. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy keressük, kutassuk, imádkozzunk azért, hogy ez az isteni bölcsesség ez működjön az életünkben. Amikor a példabeszédek könyvét olvassátok, akkor tulajdonképpen töményen van benne az isteni bölcsességnek a legkülönbözőbb életterületekre a kijelentése. Én egy pár évvel ezelőtt, vagy talán másfél évvel ezelőtt elhatároztam, hogy minden nap elolvasok egy példabeszédek könyvéből egy részt. Hogy az Istennek a bölcsessége, az járja át a szívemet, a szükségem van rá. Azt mondja a példabeszédek 2, hogy keresd úgy, mint az ezüstöt, meg kutasd úgy, mint az aranyat, egyszerűen vágyjál rá, mert szükséged van rá. Mert ha az isteni bölcsesség nem működik az életedben, akkor eltévedsz. Akkor hozol döntéseket, de utána mindig korrigálni kell a dolgokat, hogy hát jó, hát így döntöttem, de ez nem jött be, akkor most úgy kellene, az se jön be, akkor... Szóval rengeteg időenergia elmegy így fölöslegesen, de az isteni bölcsesség ott van, akkor egyszerűen csak megnyilvánul az életedbe, és jól fog működni. Az isteni bölcsességnek egy fontos alapja, hogy szeresd az Istennek az igéjét. Ha valaki szereti az Isten igéjét, vagyis olvasod ezt rendszeresen, tanulmányozod, és itt nem a teljesítménye fontos, hanem hogy évente 625-szer elolvasod a Bibliát, és akkor lehet, hogy valaki semmit nem tud megélni belőle. Tehát nem ez a lényeg, hanem az, hogy olvasd, és engedd, hogy járja át a szívedet, a lelkedet. És amikor az Istennek a kinyilatkoztatott igéje átjárja a szívedet, meg a lelkedet, ebből következik, hogy amikor dönteni kell, mondani kell valamit, egy nehéz élethelyzetben vagy, ami kijön belőled, csak az, ami benned van. Erről Jézus tanított nagyon sokszor, hogy a jó ember a jó szívéből jó dolgokat hoz elő, a gonosz ember a gonosz szívéből, meg gonosz dolgokat fog előhozni. Mert ami benned van, az fog kijönni belőled. És ha ott van benned az Isten igéje, szereted az Isten igéjét, akkor ez meg tud nyilvánulni, akkor ez átjárja a szívedet, gondolataidat, az életed minden területére hatással fog lenni. És hát ebből következik, hogy az isteni bölcsesség irányítani fogja az életedet. Ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz szükséges az, hogy az embernek az a típusú józan esze, ami szükséges, tehát azért az eszedet ne hagyd el soha, vagy ha elhagytad, akkor keresd meg. Szóval szükséges a józan ész, de amikor elkezdünk szellemi síkon mozogni, és hát keresztényként azért ez alapvető elvárás, hogy szellemi dolgokat is megértsünk, nem csak hétköznapi fizikai dolgokat, akkor hadd mondjam azt, hogy az emberi racionalitás, az emberi ész az kevés. Sőt, nagyon sokszor az emberi ész az Isten ellenes. Mert az Isten dolgait hit által értjük meg. És hogyha a hitre van szükségem, a hit és a racionalitás az egymással szembe vannak. Tehát racionálisan azt mondom, hogy ez lehetetlen, a hit meg azt mondja, hogy ennyi nyugodtan, ez lehetséges. Igaz? A kettő, ez nagyon, nagyon komolyan ellentétben van egymással. Tehát amikor az isteni bölcsességről beszélünk, akkor arról van szó, amit a Róma 12-nek az elején ír a Biblia, hogy újuljatok meg a ti elméteknek a megújulása által. Hogy az a józan ész, amit Isten adott neked, amit az élet sok területén használni kell, az oké, az rendben van, de engedd, hogy ezt Isten megújítsa, a Szentlélek legyen ott az életedbe, és amikor ez megújulva kezd működni, akkor működik az isteni bölcsesség. Mert akkor már nem csak az működik, ami úgy bennem van így racionálisan, amit én valamikor megtanultam, és valahogy talán kijön belőlem újra, vagy tudok még emlékezni rá, hanem természet fölötti módon a Szentlélek által az Istennek a bölcsessége meg tud nyilvánulni. Szóval józan eszedet ne hagyd el, de engedd, hogy megújuljon folyamatosan a Szentlélek által, mert hittel kell lépnünk nagyon sok területen, és nem csak racionálisan. Nos, tehát amikor az isteni bölcsességről beszélünk, akkor összefoglalásképpen nagyon fontos látni azt, hogy Istennek az igéje járja át a szívünket, engedjük, hogy az Isten kijelentései azok úgy megragadjanak bennünk, vagy értelmezni tudjuk szellemi módon, és hogy ott vannak bennünk, akkor egyszerűen ezek működnek. Még egy példát szeretnék hozni, Dávidnak a példáját, amikor Góliáttal harcol. Valószínűleg legtöbben ismeritek ezt a történetet. A történetnek a lényege az, hogy az édesapja Dávidot elküldi a fronton lévő családtagokhoz, az idősebb gyerekekhez, az idősebb fiaikhoz, azért, hogy vigyen egy kis élelmet nekik, meg kérdezze meg, hogy hogy vannak, valami kis információt hozzanak, vagy hozzon róluk. Tehát Dávid meglátogatja az idősebb testvéreit, elmegy oda a frontvonalhoz, ahol látja azt a helyzetet, ami kialakult, hogy az egyik oldalon ott van Izrael népe fölfegyverezve, ott vannak a harcosok, a másik oldalon ott van a Góliát, aki reggeltől estig folyamatosan minden nap szídja és megalázza az Isten népét, sőt a mindenható Istent is. És ebben a helyzetben képzeljétek el bele magatokat. Tehát látjátok ezt az egészet, hogy ott van egy filiszteus, ott van egy pogány ember, aki reggeltől estig folyamatosan szídja az Isten meg az Isten népét. Itt van ez a szerencsétlen sereg, ezek meg nem tudnak semmit csinálni. Ebben a történetben hát nem tudjuk azt, hogy Dávid előtte mondjuk napokig imádkozott volna, hogy felkészült volna arra, hogy most nem tudom, micsoda nagy hőstettet kellett neki végrehajtani. Azt sem olvassuk, hogy előtte lévő éjszaka egy álmot látott, és azt látta, hogy ki fog állni egy paritjával, és Góliátot le fogja győzni, és a Góliát össze fog omlani azonnal, és utána a dicsőséges győzelmet fog aratni, és ezért másnap reggel Dávid boldogan ment, és azt mondja, megcsinálom, az Úr megígérte nekem, hogy ez fog történni, és akkor nem félek most már a filiszteustól. Tehát nem erről szól a dolog, hanem egyszerűen csak ott van, látja ezt az egész helyzetet. És ebben a feszült helyzetben olyan hit ébred benne, hogy azt mondja, hogy én ezt nem tűrhetem tovább. Nem tudja, hogy mi lesz. Semmiféle bátorítást nem kap Istentől előre, hogy tudja, hogy pontosan mi lesz a végkimenete ennek az egésznek. Csak kap egy bátorítást Istentől, egy olyan hitet, ami azt mondja, hogy én ezt nem fogom tűrni tovább, és meg fogok vívni ezzel az emberrel. Tulajdonképpen én azt látom, hogy egyfajta ilyen isteni bölcsesség, ami a racionalitást fölülírja. Ez működik itt. Mert ha racionálisan belegondol, hogy én vagyok itt egy szerencsétlen gyerek, se páncélzatom, se normális fegyverem, semmim nincsen, tehát csupasz kezemmel fogok kiállni egy kis paritjával, ami nem egy hatékony fegyvernek tűnik a másik oldalon csúcstechnikával fölfegyverezett harcos ellen. Tehát ha racionálisan ezt az egészet végig gondoljuk, ahogy a király is végig gondolt, ahogy a testvérei végig gondolták, és azt mondták, hogy hát a gyerek vagy, menjél haza, nem itt a helyed. Ő mégis azt mondta, hogy már pedig én meg fogok vívni a filiszteussal. És megvívott, és kigyőzött? Dávid. Mert az isteni bölcsesség valahogy olyan hitet ébresztett benne, vagy olyan kapcsolata volt az Úrral, hogy azt mondta, hogy ennek működni kell. Én azt tapasztaltam, azt éltem át eddig, úgy látom, hogy az Isten hatalmasabb, mint egy ilyen hőzöngő filiszteus, és ezért le fogom győzni. És az isteni bölcsesség túlment a racionalitáson, nem a józan eszét veszítette el, hanem a józan eszén túl elkezdett hinni abban, ami lehetetlen. És ezért győzni tudott, és Isten megáldotta és használta őt. Szóval az egyik oldalon az Istennek a bölcsessége, amikor ott van a szívünkben, az életünkben, akkor ez egy óriási, óriási áldás. A másik oldalon egy következő terület az Istennek a kijelentései. Példabeszédek 3:5-6 azt mondja, bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj, minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Bízzál az Úrban, és ne a magad eszére támaszkodj. sőt, nagyon messze el kell menni attól, hogy a józan ész mit mond. Amit Isten mond, azt kell tenni, gondolj mindig az Istenre, amit az Isten mondott, tedd azt, és egyszerűen működnek a dolgaid. Az Istennek a kijelentései, azok egy kicsit másképpen működnek, mint az Isten bölcsessége. Tulajdonképpen az Isten bölcsességén azt tudjuk, hogy folyamatosan, szinte naponta, hogy az Úrral járunk, a Szentlélek által, hogy fölfrissít bennünket, hogyha ezt jól csináljuk, az Isten bölcsessége szinte ilyen természetes módon elkezd hatni ránk, és hát belőlünk ez fog kijönni majd, és ez működni fog. De vannak olyan helyzetek, amikor az Isten kijelentések által vezet bennünket. Ezek a kijelentések nem más, mint egy konkrét valami megnyilvánulása Istennek, egy konkrét esemény vagy helyzet, amin keresztül egy nagyon fontos üzenetet elmond neked, és ez fölülír mindent. És tudod, hogy na, oppa, ezt kell csinálni. Eddig nem is gondoltam erre, de ezt meg fogom tenni. 1 Mózes 12-ben olvasunk erről, talán az első ilyen történet, hogy egy ilyen komoly elhívás történet, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, vagy Ábrámnak, kedves Ábrám, szedd össze a családodat, sátraidat, állatodat, mindent, indulj el innen, hagyd itt ezt az egész környezetet, amiben eddig éltél, menjél egy távoli helyre, ma sokkal jobb lesz neked, és majd közben én vezetlek téged. Ez egy konkrét elhívása Istennek, hogy valamikor az életében egy bizonyos napon Isten megszólította őt, megértett, hogy Isten ezt mondja, hogy hagyjak itt mindent, el kell mennem egy számomra ismeretlen helyre, mert ott sokkal jobb lesz nekem, mindenféle ígéreteket mond neki Isten, és azt mondja, oké, akkor megyek és csinálom. Ez nem arról szól, hogy az isteni bölcsesség annyira átjárta Ábrámnak az életét, meg a lelkét, hogy megértette, hogy Ur-Kasdín város az nem olyan jó hely, mint a Szentföld, és akkor ezért inkább oda kell menni neki. Itt szó nincs erről. Nem is gondolt erre, hanem egyszerűen Isten azt mondja neki, hogy most ezt mondom neked, értsd meg, hogy hagyj itt mindent, és indulj el. És ő megértette, elkezdi szervezni a dolgokat, itt hagy mindent, és elmegy az ígéretnek a földjére. Amikor ilyen kijelentéseket ad Isten, ez fölülír mindent. És az isteni kommunikációnak ez a másik oldal, az egyik ez az Isten bölcsesség által folyamatosan tulajdonképpen megnyilvánul a Szentlélek rajtunk keresztül, és működik az Isten vezetése. A másik pedig ez, hogy Isten egy ilyen pontszerűen azt mondja, hogy már pedig ez legyen. Hogy ezt ne csináld, vagy ezt csináld, és mindegy, hogy milyen eseményen keresztül, vagy milyen módon, de Isten megszólít bennünket. Egy másik példa a Bibliából, Péternek az élete. Olvasunk az Abcsel 10-ben arról, hogy egyszer ebéd után Péter fölmegy a háztetőre, kicsit melegebb éghajlat volt, jól érezte magát, sütkérezett a napon, el volt így az Úrral, meg gondolkodott az élet nagy dolgairól, meg a misszióról, meg a küldetésről, és lát egy látomást, és ebben a látomásban azt látja, hogy egy ilyen nagy lepedő tele van mindenféle állatokkal, olyan állatokkal is, amit ő nem szeret. Nektek vannak olyan állatok, amit nem szerettek? Szóval van, aki nem szereti a pókokat, van, aki nem szereti a békákat, van, aki nem szereti a kígyókat, nem tudom, ki mit nem szeret. Szóval ebben az egész lepedőben, ami leereszkedett ott ebben a látomásban Péter elé, ebben mindenféle ilyen is volt, amit ő nagyon utált, nem szerette. Sőt, az ő hite és az ő kultúrája, meggyőződése, addigi Isten által megértett törvények alapján azt mondta, hogy hát ez érinteni se szabad ezeket, nem hogy megenni, vagy bármilyen kapcsolatom legyen vele. Szóval ez az egész úgy leereszkedik el, és látja ezt a mindenféle állatokat, és azt mondja neki Isten ebben a látomásban, hogy kedves Péter, öljed és egyed, vagyis azt mondja, jó étvágyat kívánok hozzá. Szóval ő ezt látja, ez egy kijelentése Istennek. Ez nem úgy történt Péternél, hogy hosszú-hosszú idő keresztül, hogy olvasta a Szentírást, megértette, hogy Isten minden állatot arra adott, hogy. Tehát nem erről szól a dolog, hanem ő eddig ezt teljesen elutasította, föl sem merült benne, hogy ezekből bármit is fogyasztani lehetne, vagy meg lehetne érinteni, és egyszer csak Isten ad egy kijelentést, és fölülír mindent, és azután tudja, hogy ezt meg szabad enni, vagy hozzá szabad érni. Ezek a kijelentések, sőt, ez a kijelentés tulajdonképpen az állatokról szól, tehát hogy a tisztátalannak vélt állatokat is Isten megtisztította, és amit az van az igében, hogy amit az Isten megtisztított, az kedves Péter, szeretném, hogyha megértenéd, hogy te ne nevezd tisztátalannak. És amikor Péter utána elmegy Kornéliuszhoz, mert olvassátok ezeket a történeteket, akkor azt látjuk, hogy Péter nem arról beszél, hogy kedves tesók, akkor most már bármilyen vendéglátásba elmehetek, és jó tehetek akármilyen kajából. Tehát nem ez a fő üzenet, pedig ezt látja, hanem azt mondja, hogy az Isten azt mondta nekem ezen az álmon, vagy látomáson keresztül, hogy amit az Isten megtisztított, azt én ne nevezzem tisztátalannak, ezért a pogányokhoz megyek és hirdetem az evangéliumot. Most hogyan ez a kettő össze? Amikor az Isten kijelentéseket ad, akkor ez nagyon sokszor átvitt értelmű. De te tudni fogod, hogy miről szól, mert Isten megmondja neked. Viszont amikor te beszélsz másoknak erről, lehet, hogy mások nem értik. Az Istennek a bölcsessége az sokkal egyértelműbb mindenki számára, sokkal nyilvánvalóbb. Az Isten kijelentése, ami neked szól, az téged teljesen megreformál, teljesen átalakít, és neked valamilyen atombomba-szerű robbanás történik benned, és hú, hát ezt kell tennem. De amikor erről beszélsz másoknak, vagy mások látják, lehet, hogy mások nem fogják érteni. Erre föl kell készülni. Tehát nem biztos, hogy óriási a támogatottsága annak az embernek, aki egy ilyen isteni kijelentést megkap és elindul, nem értik az emberek. Persze, amikor elkezd működni a dolog, az Úr megáldja, akkor már sok barátja lesz biztos, de az elején nem biztos, hogy így működik. Nos, tehát amikor az Isten kijelentése megnyilvánul, akkor egyértelművé válik minden. Lehet ez egy álom, lehet ez egy látomás, lehet ez egy kijelentés, lehet ez egy ige, lehet bármilyen élethelyzet, mindegy, hogy Isten milyen módon kommunikál, de a kijelentés az egy pontszerű, és teljesen átalakít téged, és tudni fogod, hogy mit kell tenni, vagy mi az, amit eddig nem jól gondoltál, és másképp kell gondolni ezután. Én tulajdonképpen így éltem meg az elhívásomnak a történetét is, tehát nem egy ilyen úgynevezett evolúciós folyamat volt, hogy így folyamatosan egyre jobban szerettem az Urat, és megértettem, hogy nekem lelkésznek kell lenni, hanem nekem semmi kedvem nem volt ezt csinálni, nem is akartam ezzel foglalkozni. Az opciók között az első 300-ban nem volt benne, vagy nem tudom, mit mondjak. Tehát egyszerűen valahol a periférián volt, tehát nem foglalkoztam ezzel. És egyszer, amikor Isten elkezdett ilyen üzeneteket küldeni nekem, akkor úgy mindig azt néztem, hogy hoppá, tehát Isten mond valamit. Aztán megint ugyanazt mondja. Tehát egyszer megértettem, hogy Isten egy olyan dolgot bízott rám, vagy szánt nekem, amit én eddig figyelmen kívül hagytam, vagy nem is érdekelt a dolog. De hadd mondjam nektek, hogy jó, hogy így volt. Nem cserélném vissza arra az életre, amit én úgy magamnak elterveztem, hogy végigcsinálom majd. Ez sokkal izgalmasabb, sokkal jobb. És ez így van veled is, így van velem is, mindenkivel. Ha megértjük az Istennek a kijelentését, ami lehet, hogy nagyon megreformálja az életedet, nagyon át fogja alakítani, vagy egész más irányokat vesz az életed, de az sokkal jobb lesz, mint amit te elterveztél magadnak. Most tehát az Istennek a bölcsessége és az Istennek a kijelentése két nagy olyan kommunikációs eszközrendszer, amin keresztül az Isten hozzád is szólni akar, meg szól is folyamatosan. Hogy mikor, melyiket és hogy használja, ez az Isten szuverén joga. Az én tapasztalatom és a Biblia ismeretem alapján azt kell mondani, hogy az Isten bölcsessége 70-80%-ban működik, és mondjuk 20-30%-ban az Isten kijelentései. Tehát nem mindig kell várni hatalmas nagy álmokra, látomásokra, nem tudom, földrengésekre és akármire, hogy egy következő lépést megmerjél tenni. Mert sokszor ott van benned a szívedben, a szádban, ott van Isten igéje, egyszerűen működni kell neki. Tehát a legtöbb dolog az ezen az isteni bölcsességen keresztül működik, és amikor meg olyan horderejű dolgoknál kell dönteni, amit egyedül nem tudok, vagy valamilyen módon ez Isten valahogy nagyon különlegesen akarja megerősíteni, akkor jön egy isteni kijelentés. De Isten dönti el mindig, hogy mikor és melyeket alkalmazza. Vagy amikor annyira leragadok, annyira nem tudok tovább menni, amikor már az isteni bölcsesség minden részlete ott van bennem, és mégsem tudok engedelmeskedni, akkor jön egy kijelentés Istentől, hogy akkor menjél már, légy szíves. Akkor lépjünk tovább. Összegzésképpen azt kell látnunk tehát, hogy az Istennek a kijelentései, amikor elérik az ember téged vagy engem, ez még az Isten bölcsességét is fölülírja. Mert lehet, hogy valamire eljutottál eddig, de azért jön egy isteni kijelentés, hogy tovább ugorjál. Tehát az Isten kijelentés az fölülír minden, csak ezt jól kell érteni. És amikor jól érted, akkor utána Istennek a visszaigazolása is működik. Gondoljatok csak arra, hogy most itt vagyunk ebben a teremben, az elmúlt néhány hét az nem volt túl meleg itt, de mindegy, itt vagyunk. Elég sok pénzt fizetünk azért, mindezért, hogy itt lehessünk. És az elmúlt évnek a tavaszán, amikor volt ez a kérdés, hogy hova tudunk tovább menni, és mit szabad bevállalnunk, és mit nem, a Tomi mondta mindig azt, hogy emlékszel rá, amit te mondtad, azt, hogy mindegy, vállaljuk, majd Isten megsegít bennünket. Tehát tudom, hogy ez lesz, ezt kell csinálni, lehet, hogy semmi racionális dolog nincs benne, egy nagyot lépünk előre, majd Isten meg fog segíteni bennünket. Ha csak a pénzt nézzük, csak a folyamatokat nézzük, akkor azt mondjuk, hogy ez még túl sok, akkor egy kicsit visszább kell lépni. De amikor van egy ilyen isteni kijelentés valamilyen módon, hogy tudom, hogy ezt kell csinálni, menni kell, akkor egyszerűen Isten igazolni fogja, és nagy lépéseket lehet előre lépni. De az Istennek a kijelentése bármilyen módon is ér el az emberhez, az mindig fölülírja azt a folyamatot, amin az isteni bölcsesség végigvezet bennünket. Még egy példa, Apcsel 16-ban Pál apostolnak a misszió útja során, amikor tulajdonképpen Európába is átjön az evangélium, vagy átjönnek Európába, ott írja le a Biblia ezt, hogy van egy isteni bölcsesség, ami alapján városról városra mennek. Azt látjuk, hogy a stratégiájuk a nagyváros, a jelentősebb települések, ahol sok ember él, ott hirdetik az evangéliumot, ahol tudnak gyülekezeteket alapítanak, és mennek sorba tovább-tovább Ázsia különböző jelentősebb országai, vagy a jelentősebb városaiba. És egyszer azt olvassuk a Bibliába, hogy menni akarnak a következő helyre, és a Szentlélek nem engedi őket, hogy prédikáljanak. Indulni akarnak, de az Úr megállítja őket, hogy nem. Az isteni bölcsesség alapján menni kellene tovább azon az úton, amin elindultak, de nem engedi őket az Úr. Egyszer csak jön egy látomás, és a látomásban látja Pál azt a macedón férfit, aki azt mondja, hogy gyere ide inkább hozzánk, és nálunk prédikálj. És ebből következik az, hogy megérti Pál, hogy itt most egy isteni kijelentés van. Ezen a látomáson keresztül Isten azt mondta, hogy ne csak Ázsiába, hanem Európába. És halleluja, milyen jó, hogy Európába is eljöttek, igaz? Hogy mi kontinensünket is meglátogatták, és az evangélium terjedt. Tehát ezt látjuk, hogy az isteni kijelentés az alapvetően az isteni bölcsesség folyamatát is fölül tudja írni, és egy új dimenziót tud bemutatni az embernek. És még szeretnék bemutatni egy fontos dolgot, ami a Biblia olvasással, ige tanulmányozással kapcsolatos. Az Istennek az igéje, maga az ige a görög nyelvben két szóval van kifejezve, az egyik a logosz, a másik pedig a réma. Amikor tanulmányozzuk a Bibliát, és a Biblia bármelyik részét elkezdett tanulmányozni, és az a kérésed Istent, hogy Uram, mit jelent ez? Mit akar ez mondani? És Isten ad valami vezetést neked, és megérted, hogy mit, a példabeszédek könyve az isteni bölcsességről szól, az énekekének a szerelemről szól, mit az apostolok cselekedetei egy misszió munkának a bemutatását, az Isten hatalmát és erejét mutatja be, vagy a királyok könyve bemutatja Izrael történelmében, hogy Isten milyen módon cselekedett. Tehát tulajdonképpen megérted azt, hogy folyamatában az történetben Isten miket, milyen módon és hogyan végzett el, és ezáltal hitébred benned, ezáltal megerősödsz, ezáltal lesz egy képed arról, hogy milyen Isten, hogy mit tesz, milyen az ember, stb. Tehát egy normális kép kialakul arról, hogy mi az, amit Isten ki akart jelenteni. Amikor tanulmányozzuk a Bibliát, akkor és olvassuk, és megértünk dolgokat, akkor nagyon sokszor ez a logosz működik, ami az Isten igéjének az értelme, az Isten igéjének a megnyilvánulása. A másik, a réma, az pedig tulajdonképpen nem másról szól, mint olvasod a Bibliát, és egyszer csak esetleg egy mondat, egy szó, vagy egy rész a Bibliában, hogy kiugrik, és azt mondja, hogy ezt csináld most. És egyszer nem tudsz tőle megszabadulni, mert Isten azt mondja, hogy ez most neked aktuális a mai napon, vagy 5 perc múlva ez neked olyan üzenet, amit meg kell élned, vagy valahogy reagálni kell erre. Ugye mind a kettőt átéltük már. Olvasod az igét, becsukod, és azt mondod, hogy most megértettem valamit, de ez most nincs hatásod a következő 10 percedre, vagy nem egy döntéshelyzetben nyilvánult meg, hanem egyszerűen elraktározod a szívedbe, megújítja az elmédet, és tulajdonképpen az isteni bölcsesség formájában valamikor, amikor szükség van rá, meg fog nyilvánulni. Mert a Szentlélek ezt előhozza benned. A réma viszont tulajdonképpen egy ilyen azonnali üzenete Istennek, hogy most és itt ezzel foglalkozzál. Nagyon sokszor átéltem ilyet, hogy volt bennem egy kérdés, hogy valamiben kerestem az Isten vezetését és akaratát, és olvastam az igét, és egyszer csak így ezt kellett. Ja, tényleg. Ha egy teológust odaültettem volna mellém, és megkérdeztem volna, hogy mondd el nekem, hogy itt ez az egész folyamat az miről szól, akkor mindenről beszélt volna, csak arról az egy dologról nem, ami nekem a réma. Ami nekem egy ilyen személyes kijelentés. Mert azt csak én tudom. Azt csak nekem mondja Isten, és senkinek semmi köze hozzá. Vagy, ha másnak is köze van hozzá, és bizonyságtételvel elmondod, másokat is bátoríthat. De a logosz és a réma között ez a különbség, vagyis az Isten igéjének a két hatása, hogy az egyik beépül a szívedbe, lelkedbe, elmédet megújítja, és amikor szükség van rá, megnyilvánul, vezet téged a hétköznapokban, szolgálom, bármiben. A másik pedig egyszerűen azonnal üzenete Istennek, egy ilyen kijelentésszerű üzenet Istennek, hogy most azonnal tedd meg. Nem túl régen találkoztam egy férfivel, arról tett bizonyságot, hogy elvesztette a munkahelyét, és hónapokon keresztül hát úgy keresgélt. Aránylag elég jó anyagi helyzetben volt, tehát nem volt rákényszerítve, hogy azonnal bármit elvállaljon. Tehát úgy ráérősen keresett egy másik munkahelyet. És már sokadik állásinterjú, több helyre meghívták, hogy dolgozhatott volna, de ez nem volt az igazi, úgyhogy inkább nemet mondott. És szóval telt múlt az idő, és kényelmesen állt hozzá a dolgokhoz. És azt mondta, hogy az egyik nap olvasta az igében a példabeszédek könyvét, és pont egy ilyen döntéshelyzet előtt volt, hogy egy következő helyre most akkor igen mondjon, vagy nem mondjon igent, és azt olvasta, hogy menj a hangyához, terest, és ismeritek ezt az igét, hogy tanulj tőle, stb. És azt mondja, hogy ez annyira kiugrott, hogy hát én egy lusta disznó ember vagyok. Hát hónapok óta nem dolgozok. Hát csak válogatok. Hát Isten már nem tudom, hanyadik munkát adta nekem, olyan lehetőséget adott, ami mindezt mondja, hát ez nem, egy kicsit messzebb van, ez kicsit kevesebbet adnak, ott nem olyan jók a körülmények. Szóval mindig meg tudtam magyarázni, hogy miért nem akar dolgozni. És amikor ezt a pár mondatot elolvasta a Bibliában, hogy eredj a hangyához, te rest, akkor azt mondja, én vagyok az. Én vagyok ez a restember, vagyis lustember, és fölhívta azt a céget, ahol volt lehetőség, és azonnal elvállalta a munkát, és elkezdett dolgozni. Na most, ha nincs egy ilyen döntéshelyzetben, és elolvassa ezt a szakaszt a Bibliából, akkor mi történik? Megérti azt, hogy Isten nem a lustaságra hívott el, hanem a munkára hívott el, megérti azt, hogy aki szorgalmasan dolgozik, az tud gyarapodni, az még akár félre is tud tenni, és azt Isten jobban meg tudja áldani, még a lusta ember, aki nem dolgozik, nem nincs bevétele, stb., az másnak a nyakának a élni, és ez bűn, meg stb. Tehát úgy logikailag végig lehet vezetni, és meg lehet érteni, mint isteni bölcsességet, hogy hát ezt nem kell csinálni. De amikor a réma ilyen kijelentésszerűen megnyilvánul az Istennek a üzenete, akkor téged úgy eltalál, hogy azt mondod, hogy ó, hát ezzel foglalkozni kell. Ebbe lépni kell, vagy tennem kell valamit, mert az Isten most mondta, nekem mondta, konkrét dolog is, és az Isten ezt elvárja tőlem. Pont azért, hogy tovább tudjak lépni. Nos, tehát amikor az isteni vezetésről beszélünk, akkor ez a két nagy csoport van. Mind a kettő működik mindenkinek az életében. Ha újjászületett ember vagy, mind a kettőt tapasztaltad már sokszor, milliószor. A bölcsességet biztos, a rémát azt is sokszor, nagyon sokszor biztos, csak azok nem minden nap százszor vannak, hanem alkalmanként Isten kijelent valamit. Ezt azért mondtam el, hogy igényeljük ezt. Vágyunk arra, hogy az Istennek a hangját meghalljuk, és hát ezt szerint tudjunk élni. Ugyanis, ha Isten hangját halljuk, akkor alapvetően átéljük azt, hogy az Isten áldása is jön azzal kapcsolatban, hogyha meghallom a hangját és engedelmeskedek. És sokan megkérdezik, hogy hát miért kell Istennek a hangját hallani, miért kell engedelmeskedni Istennek. Hát nagyon egyszerű. Hát ő a teremtőd. Azt mondja a Biblia, hogy Krisztus neked adta, és hogyha az ő fiát neked adja, akkor hogy ne ajándékozna vele együtt ennél sokkal többet, és minden másban is meg akar segíteni. Hogy az Isten egy ilyen adakozó Isten, aki gondodat akarja viselni, vezetni akar téged, áldást akar adni az életedre. Péter apostol azt mondja az első levelében, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Most ahhoz, hogy ez működjön, az Isten kegyelme, Isten áldása kiteljesedjen az életembe, hát ahhoz van egy kulcs, hogy halljam meg az Isten hangját. Értsem meg azt, hogy az Isten mit akar velem tenni. Tudjam, hogy mire mondjak igent, és mire nemet. Tehát egyrészt nagyon-nagyon-nagyon fontos ez, mert ha az ember nem hallja az Isten hangját, eltéved, és hát rengeteg fölösleges időenergia, évek, évtizedek tudnak eltelni embereknek az életében úgy, hogy semmi értelme nem volt, elvesztette valahol fonalat, és nem akarta újra megkeresni. Ismertek ilyen történeteket, meg embereket? Én rengeteg ilyen emberrel találkoztam már. Akik bűnbánattal mondják el, hogy 20 év eltűnt az életemből. Semmi nem történt addig. Nem hallottam az Isten hangját. Persze reggel föl kell, dolgozott, meg sok minden fizikai síkon, igen, de egyik ebben a 20 év alatt áról a bére nem tudott jutni. Elvesztette az Isten vezetésének az érzékenységét arra, hogy az Úr mit mond neki. Szóval, mit kell tenni, hogy tudjam, hogy mi az Isten akarata? Hát most egy nagyon egyszerű üzenetet szeretnék mondani. Kérdezd meg az Istent. Én úgy látom, ilyen egyszerű. Ha nem tudom, hogy Istennek mi az akarata, akkor kérdezzem meg. Egyetértetek ezzel? Péter azt, nem, Jakab mondja, hogy sok mindent azért nem éltek át, azért nem tapasztaltok meg, hát mert nem kéritek az Istent. Ha nem mész az Istenhez, nem kéred tőle, hogy Uram, én nyitott vagyok, szeretném megérteni, akkor hát, hogy az Isten ennek ellenére is mondja, de nem vagyunk rá vevők. Szóval, ha tudni akarjuk, hogy Istennek mi az akarata, az életünkre nézve, a városunkra nézve, nem tudom, családunkra nézve, munkánkra, bármire, kérdezd meg az Istent. És amikor kéred az Istent, akkor az Isten előbb-utóbb valamilyen formában, vagy az isteni bölcsesség megnyilvánulásában vezetni fog téged azon a területen, vagy pedig az Isten kijelentése által valami konkrét dolog elhangzik, és tudni fogod, hogy mit kell tenni, vagy merre kell menni. Szóval kérdezzük meg az Istent. És befejezésül egy olyan képet szeretnék mutatni, ami legtöbb bőtöknek az autójában ott van, az a GPS. Ma már egy olyan világban élünk, ahol ez a tájékozottság, meg tájékozódás ilyen alapelvárás. És a GPS is hát egyfajta égi jeleket vesz, hogy mi volt jeleket vesz, és így tud irányítani téged. Ha keresztény ember vagy, Krisztusban újjászületett ember vagy, akkor a benned lévő Szentlélek akar ilyen égi jeleket közvetíteni neked. És azt mondja a Biblia, a János 10:27-ben, Jézus maga mondja, hogy az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig követni fognak engem. Vagyis Jézus azt ígéri, hogy ez működik. Tehát, hogyha te kéred az Istent, akkor kommunikál, mond valamit, vagy kijelenti az akaratát, egyszerűen működni fog ez az egész. Nekem csak az a felelősségem, hogy egyszerűen érzékeny legyek erre. Legyen tiszt az életem, rendezzem a bűneimet. Tehát ne legyen semmi, ami beárnyékolja ezt az egészet. És amikor Isten szól, mond valamit, valami inspiráció jön az Úrtól, bármilyen formában jelenik meg az életemben, lehet, hogy ez csak egy ilyen belső megérzés, belső hangnak is szokták nevezni, lehet, hogy az igén keresztül, lehet, hogy álom, látomás, mit tudom én, jeletkész az Úrtól, akármilyen formája van ennek a nagyon sok megnyilvánulása van az Isten vezetésének, egyszerűen ebben átéled, hogy hát hallani fogod az Úr hangját, mert hozzá tartozol, te ismered az Urat, ő ismer téged, és hát elkezd működni ez a vezetés. És befejezésül egy kis házi feladat. Benne vagytok? Nem fogom kikérdezni, ez a saját felelősségedre. Gondold át azt, hogy mi az, amitől a legjobban félsz. Tehát ami a legtöbb stresszt okozza neked az életben, vagy akár a következő héten. Tehát a legnagyobb zűrt okozza az életedben, érzelmileg, gondolatodban. Szóval a következő, hogy mi az, amire nagyon vágysz? Hát, hogy csak emberileg lehet, hogy az Úrtól van, ez nem tudom, de mik azok a vágyak benned, ami azt mondod, hogy ebbe szeretnék előre lépni, ez egy fontos dolog lenne. Vagy milyen motivációk vannak benned, amit szeretnél megtenni? És még sorolhatnék sok ilyen fontos kérdést. De hogyha ezeket meg tudod fogalmazni, akár az, hogy mitől félsz, vagy mire vágysz, vagy milyen motivációk vannak benned, vagy milyen feladatod van, milyen küldetésed van, sok kérdést fel lehet tenni. Azt mondtuk, hogy egy szabály, hogyha nem értem az Isten vezetését, vagy valamiben nem tudok tovább lépni, akkor kérdezzem meg az Urat. Ha megkérdezem őt, akkor ő válaszolni fog. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyitatik, ezt maga Jézus mondja. Ezért hiteles információ, tehát hogyha ő ígérte, akkor ez működni fog. És hogyha úgy éljük az életünket, hogy ezekkel a kéréseinkkel, kérdéseinkkel egyrészt úgy jövünk Istenhez, hogy elkezdünk imádkozni, és az imádság úgy átjárja az életünket, átitatja az életünk minden területét, és lehet az apróság is, lehet, hogy ez teljesen életbevágó fontos dolog, bármi is az, de az imádságon keresztül így át van itatva az életed, a kérdéseid, a vágyaid, a szükségeid, bármi, és van időd, és akarsz időt szánni arra, hogy meghallani az Úr akaratát, vezetését, az Úr hangját, akkor számíts arra, hogy Isten szólni fog hozzád. Meglepő, de működik. Van, aki azt mondta neki, hát nem igaz, hogy az Isten szól, hát hogy kommunikál az Isten. Hát én sokszor hallottam már az Isten hangját, szerintem ti is sokszor hallottátok már. Rengeteg dologban, millió dologban vezetett Isten. Szóval az Isten hangját lehet meghallani, az Isten vezetését lehet átélni. És aztán meg az Istennek az áldásait is lehet élvezni, amikor engedelmesek vagyunk, és tovább tudunk menni. Szóval a házi feladat az, hogy ezeket az általad fontosnak ítélt területeket, vagy kérdéseket, hát lehet, hogy nem először teszed már, de hogyha először, akkor mindenképpen bátorítalak, hogy tedd meg, vagy újra és újra menj neki, és imádsággal átítatni mindent, és kérni az Urat, hogy Uram, mit akarsz. És lehet, hogy csak csöndbe kell lenni az Úr előtt x ideig, várni újra és újra néhány napot, néhány hónapot, nem tudom. És amikor eljön az ideje, akkor Isten ad egy bölcsesség által, vagy egy kijelentés által egy vezetést, és egyszerűen meg fogod érteni, hogy mi az Úr akarata, hogy mit kell tenni. Hiszünk ebben? Nem? Oké. Okay. Szóval hiszünk ebben? Akkor akkor gyakoroljuk ezt a következő héten is, hogy intenzíven menjünk ebben tovább. Szeretnék imádkozni ezért. Mennyi atyánk, ezen a vasárnapon kérjük azt tőled, hogy tisztítsd meg a szívünket, a gondolatainkat, akár ördögi, hamis dolgoktól, akár emberi elképzelésektől. Kérünk téged, hogy gyere is a Szent Szellemeddel, frissíts föl bennünket, és újítsd meg az értelmünket, a szívünket. Tehát érzékenyi a szívünket arra, Uram, hogy tudjunk rád figyelni, hogy benne tudjunk bízni még jobban, mint eddig. Ébreszt fel a hitünket, és imádkozom azért, Uram, hogy amit ott munkálsz bennünk a szívünkben, az legyen egyértelmű és világos, hogy abban mi a te akaratod, és Uram, ha vidd teljességre ezeket a dolgokat. Imádkozom azokért, akik félelemmel jöttek ide ma, és valami félelmet hordoznak a szívükbe. Uram, kérünk téged, hogy szabadítsd meg őket ebből, vedd le ezt a terhet, ezt a nyomást az életükről, sőt, adj bölcsességet, vagy kijelentést, hogy hogyan tudnak kimenekülni ebből. Imádkozom azért, Uram, hogy éljünk át azt, hogy bármilyen ellenséges dolog van körülöttünk, de hogy mégis biztonságban vagyunk, mert mi a tiéd vagyunk, Uram. Így áldj meg bennünket, őrizd meg a szívünket. És köszönjük, Uram, hogy az Isten békesség, ami minden értelmet meghalad, az tényleg meg tudja őrizni a szívünket még a félelmek idején is. És a vágyainkat is, Uram, így szeretnénk elét hozni, hogy a szívünkben lévő elképzelések, vágyak, amelyeket te formálsz, Uram, azok is hadd valósuljanak meg, és kérünk, hogy áldj meg így bennünket. És ha van itt valaki, aki talán hosszú időn keresztül, vagy évek óta imádkozik már hozzád valamilyen kérdésben, kérünk, Uram, hogy a következő időszakban adj kijelentést és vezetést ezeken a területeken. Ahogy ígérted, Uram, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és az örgetőnek megnyittatik. Uram, hiszünk benned, és kérjük ezt, hogy adj ilyen vezetést és kijelentést. És így áld meg, Uram, a hétköznapjainkat, az apró döntéseinket is. Minden olyan területet, Uram, amiben mozognunk kell, tennünk kell, szeretnénk, Uram, a te jelenlétedben tenni, és amit az Isten igéje, hogy mondja, hogy akár eztek, akár isztok, bármit is tesztek, az Isten dicsőségére tegyétek. Uram, szeretnénk ezt tenni, és így áld meg bennünket a te kegyelmeddel. Kérjük ezt az Úr Jézusnak a nevében. Amen.